Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban dr. Téglás Péter. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Az elmúlt időszakban egészen könnyű filmet és olvasmányt ajánlottál tőled nem megszokott módon. Most mi lesz?
Hát én úgy gondolom, hogy most már ideje ennek a műfajnak véget vetni, és egy kicsit komolyabb témákra figyelmet fordítani. Egy nagyon érdekes könyvet, és nagyon hangsúlyozom, hogy tényleg páratlanul érdekes könyvet szeretnék az olvasók figyelmébe ajánlani, a hallgatók figyelmébe ajánlani. Az SS kiiktatása, Hajsza a történelem legkegyetlenebb háborús bűnösei után. Na most ugye az ember gondolná, hogy ugyan vajon ebben a kérdésben, ebben a témában mi újat lehet még mondani, hisz ezek a történetek különböző filmekben, könyvekben, dokumentumjátékokban ezerszeresen megjelenített valamik. Mi sarkalhatta Bill O'Reilly és Martin Dugard, remélem, hogy jól mondom, két amerikai írónak, mi motiválhatta őket, hogy ebbe a témába újra elmélyedjenek és írjanak egy ilyen, egyébként terjedelemre nem túlságosan nagy könyvet. Az egyik író egyébként egy idősebb író, a másik, a Martin Dugard, viszont 1961-es születésű, tehát egy sokkal fiatalabb íróról van szó. Na most mi az, ami a könyvet egyébként nagyon érdekessé teszi? Rendkívül jó, tehát akár tankönyvként is használható lenne, mert tulajdonképpen vége megy mind azokon a szörnyetegeken, azokon a náci szörnyetegeken, akik páratlan borzalmas bűnöket követtek el a második világháború, illetőleg már azt megelőző időszakban, és 1945 után, tehát a náci birodalom bukása után milyen sors várt rájuk. A könyv egy nagyon érdekes és szerintem nagyon is helyeselhető módszerrel íródott. Nem úgy, mint más hasonló tematikájú könyvek, hogy az egyes személyeket, vagy az egyes történeteket kiválasztva az elejétől végig mondjuk egy fejezetben ismerteti, hanem időrendben halad, és az időrendben haladásnak aztán az lesz az eredménye, hogy tudjuk hasonlítani egymáshoz. Egymás mellett látjuk az egyes sorsokat, ezeknek a náci vadászoknak a tevékenységét, illetőleg a menekülő SS-eknek a különböző praktikáit, hogy szabaduljanak az üldözés alól.
Mikor a könyv?
Igen, ez valóban egy nagyon jó kérdés. 2020-ban jelent meg magyarul. Egyébként a bevezetőből lehet tudni, hogy mikor íródott, 2014-ben íródott, és csak 2020-ban jelent meg Magyarországon. Én azt a módszert választottam, vagy választom, nyilván az időkorlátra tekintettel, és attól a céltól vezéreltetve, hogy fölkeltsem a hallgatóknak a könyv iránti érdeklődését, hogy kizárólag azokkal a dolgokkal foglalkozom, amelyek újak, amelyeket korábban más művekben vagy más filmekben ezekkel az emberekkel kapcsolatban nem láttunk. Elsősorban is mindenki előtt röviden említi, hisz a náci vadászatnak valóban az első nagy fejezete. Én egyébként nem túlságosan szeretem ezt a kifejezést, a náci vadászatot. Úgy általában az emberekkel kapcsolatban a vadászat kifejezés használata, még ha ilyen szörnyetegekről is van szó, mint ezek, akkor sem teljesen helytálló, de annyira átvette ezt időközben a publicisztika, alapvetően a publicisztika, aztán ennek következtében a történelmi irodalom, hogy hát nagyon más kifejezést nem tudom mondani. Nos, ezek a náci vadászok, vagy a náci vadászatnak az első nagyon nagy állomása volt, hát ugye ezt mindenki tudja, a Nürnbergi per 1946-ban, amikor a háborús főbűnösöket állították a nemzetközi katonai törvényszék elé. Hát ugye a katonai törvényszék rendkívül szigorúan járt el, számos halálbüntetést szabott ki, amelyet egyébként aztán végre is hajtottak, és hát nagyon sokan hosszú börtönbüntetést kaptak. Ezzel csak röviden foglalkozik. Kiemeli azt a máig érthetetlen epizódot, ugye, hogy a Göring, aki tulajdonképpen a legfontosabb náci szereplő, a legmagasabb rangú náci szereplő volt, ugyan vajon hogyan tudott hozzájutni egy méregkapszulához a szigorúan őrzött Nürnbergi fegyházban, és mielőtt felakasztották volna, mielőtt az ítéletet végrehajtották volna, sikerült elmorzsolni a szájába, és így aztán a hóhér kötelétől megszabadult. Ugye ez annál is inkább érdekes, mert hát ugye az amerikaiak szeretnek magukra büszkék lenni, hogy ezeket a problémákat jól meg tudják oldani. Egyébként magát fölhívom a hallgatók figyelmét, ugye Andrews ezredesnek, aki a korabeli fegyháznak volt ott a parancsnoka, az emlékirataira, ő is egy kicsit szemérmesen elmegy ez a kérdés mellett, hogy hát ilyen szigorú őrizet mellett hogyan sikerült azt a méregampulát becsempészni. Egyébként azóta már sikerült megállapítani, hogy az egyik amerikai őr, aki túlságosan jó kapcsolatba került Göringgel, aki nem hétköznapian ravasz és nem hétköznapian intelligens volt, és nagyon lekötelező módon tudott viselkedni, meggyőzte ezt a katonát, aki segített neki bejuttatni.
Az SS kiiktatása című nagyon értékes műről hallunk tájékoztatott dr. Téglás Pétertől. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a könyvajánlót.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánló dr. Téglás Péterrel, az SS kiiktatása. Egy viszonylag friss műről van szó, két amerikai író tollából. Ugye a SS tisztek levadászása, sorsa a fő téma. Nagyon minőségi irodalomról van szó, felhívtad a figyelmet. Én itt csak egy kicsit dicsekedni akarok, hiszen pont a veled való riportok kapcsán én nagyon emlékszem arra, hogy te azt mondtad, hogy igazából az SS tisztek, a háborús, a második világháborús bűnösök számon kérése, ugye a Nürnbergi pert leszámítva, igazából később jött el. Mert hogy annyira elege volt az embereknek a borzalmakból, hogy nem akartak még foglalkozni se ebben, hogy igazam van-e, ugye említetted, hogy több időszak tehető ez a náci vadászat, vagy SS vadászat, hogy a második fordulat valószínűleg egy picit később jöhetett.
Ez a kérdés rendkívül helyén való és nagyon indokolt. Kétségtelen tény, hogy a 40-es évek, tehát a háború után a 40-es évek második felében volt a legkirívóbb eseteknek a tárgyalása, illetőleg igazságszolgáltatási felelősségre vonása, és utána valóban nagyon sok politikai okból is, emberi okból is, és ezek között valóban ott szerepelt az, hogy most már legyen elég ezekből a szörnyűségekből is, maguk az áldozatok is, vagy az áldozatok, a túlélők, illetőleg a hozzátartozók is azt mondták, hogy ez borzalmas, ezt most már hagyjuk abba. És hát aztán ugye eljött egy olyan új generáció, fölnőtt egy olyan új generáció Németországban is, aki hát ugye föltette apáinak a kérdést, hogy miket műveltetek ti a második világháborúban, és hát ezekre a kérdésekre ugye hiába mismásolták el a választ, azért egy idő után bizony itt nagyon komoly szembenézésnek kellett bekövetkezni, és hát ez ugye Németországban be is következett. Na most ugye a náci vadászatnak egy kevésbé emlegetett, kiemelkedő alakját azért föltétlenül meg kell említeni, most nem Simon Wiesenthalra gondolok, mert az ő személye egy meglehetősen ellentmondásos, hanem egy magyar emberre. Egy magyar emberről van szó, egy erdélyi származású magyar emberről van szó, Ferenc Benyáminról, aki a legtöbb háborús bűnös ellen lefolytatott, kiemelkedő háborús bűnös ellen lefolytatott pernek volt az ügyésze, illetőleg vizsgálója, kevésbé foglalkoznak az ő személyével és tevékenységével, hisz akkor már az érdeklődés nagyon erősen lankadt ezekkel a perekkel kapcsolatban. Egyébként az ő nevéhez fűződik magának a kártérítési rendszernek a kidolgozása, tehát, hogy a Németország is, hát ez alatt természetesen Nyugat-Németországot kell érteni, milyen módon, milyen számítás eredményeként kell, hogy fizessen kártérítési az Izraelben élő, vagy Európa egyéb részein élő zsidóknak az elrabolt vagyon, illetőleg a kioltott élet érdekében, és ez Ferenc Benyámin kitűnő jogászi munkájára vezethető vissza. Egyébként Ferenc Benyámin 105 éves. Az Egyesült Államokban él, úgy tudom, hogy a mai napig minden nap fut és úszik.
Hihetetlen.
Egészen fantasztikus. Nem olyan nagyon régen egyébként megjelent magyarul a visszaemlékezése, hát egyszer, hogyha alkalom adódik rá, akkor esetleg ennek a könyvnek az ismertetésére is sort kerítünk. Még egyszer mondom, hogy olyan szerteágazó történetekről van szó, hogy természetesen mindegyiknek az ismertetésére nincs időnk. Csak az újdonságokat szeretném kiemelni, amit ugye ebben a könyvben megtalálok. Ugye Eichmann a másik, a 20. századnak egyik másik másik olyan nagyon érdekes felelősségre vonása, jogi procedúrája, elfogása, amely mind a filozófusokat, mind a jogászokat, és általában a nemzetközi jogászokat is mind a mai napig nagyon erősen foglalkoztatja. Ugye 1960-ban, hát ismert a történet, ugye 1960-ban egy izraeli kommandó Argentinából elrabolta, Buenos Airesből elrabolta, Izraelbe vitte, ott egy pert folytattak le, 1961-ben aztán halálra ítélték, és 62 elején, hogyha jól emlékszem, ezt a halálbüntetést végre is hajtották. Ami újdonság ebbe a könyvben, az az, hogy hát hogy került ő az izraeliek kezére? Egyáltalán hogyan derült ki, hogy Eichmann ott bujdokol Argentínában? Ugye Eichmann, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy az ő gonosz tettei fölül múlhatatlanok. Tehát egy maga felelős körülbelül 5 millió ember megöléséért, tehát ugye ő volt az úgynevezett végső megoldásnak a szervezője, és ugye mi magyarok aztán különösen haragudhatunk rá, mert hisz a magyar zsidóságnak az 1944-es deportálását egyértelműen ő szervezte, irányította, tegyem hozzá a magyar hatóságoknak a közreműködésével. Na most ő ellentétben más, a sokkal inkább az érdeklődés homlokterében lévő nácival szemben 1945-ben a háborúban a bukást követően nem ismerték a személyét. Tehát Eichmann mindig a háttérből tevékenykedett. Egyébként megjelenésre is egy kis soványka, kis görnyet, alak, akinek hát ugye itt van a könyv borítóján a fényképe, ugye még egy filozófiai fejtegetés is párosul az ő személyéhez, ugye akként jellemeztek, hogy a gonosz banalitása. Tehát annyira banális volt ez a személy, Hannah Arendt, ahogy nézte ennek a személynek a rezzenéstelen arcát ugye a per idején, és akkor valóban aki nem tudta, hogy ez az ember miket művelt, azt mondhatta, hogy hát ez egy olyan ember, hogy az utcán megyek mellett, én ugyan nem gondoltam volna, hogy ilyen rettenetes bűnök terhelik a lelkét.
Innen fogjuk folytatni, egy rendkívül izgalmas személy, talán az egyik leggonoszabb az SS tisztek sorában Eichmannról beszél az SS kiiktatása című könyv kapcsán. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk az ajánlott dr. Téglás Péterrel.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Az SS kiiktatása című viszonylag friss, 2018-ban megírt, tehát viszonylag friss könyvről van szó, két amerikai író tollából, amely módszeresen végigveszi az SS tisztek, a háborús főbűnösök sorsát és az utána következő pereket, és egy nagyon izgalmas személyiségnél tartunk. Dr. Téglás Péter ajánlójában most különösen azokat emeli ki ezen könyv kapcsán, amik más művekben esetleg nem feltétlenül kerülnek elő, legalábbis nem ilyen alapossággal.
Ez egész pontosan így van, és éppen ott tartottunk, hogy mi volt az a kis apró mozzanat, az a kis banánhéj, amin ugye ez a szörnyeteg végül is elcsúszott, és ugye az igazságszolgáltatás kezére került. 1949-ig Németországban bujkált. Borzasztó érdekes dolog, hogy tudta ezt megoldani. Ez az ember, aki egyébként a háborút megelőzően egy jelentéktelen kis vasúti tiszt volt, a háború alatt élethalál ura a szó szoros értelmében, és a háborút követő visszasüllyedt abba a jelentéktelenségébe, ahonnan kiemelkedett.
Hogy tudott ilyen magasra emelkedni? Tehát ugye említettük az előző részben, hogy 5 millió ember halála szárad a leáként, talán az egyik legnagyobb volumenű gyilkos ilyen értelemben.
Na most ez megint nagyon helyén való kérdés. Tehát ugye hogy tud egy ilyen jelentéktelen emberke ilyen rettenetes dolgot végrehajtani? Tegyük hozzá, nem hétköznapi szervezési képessége volt. Alapvetően ugye a koncentrációs táborokba történő szállítás, illetőleg ezeknek az embereknek a kifosztása volt az ő feladata, és ő ezt az osztrák zsidóktól kezdve a lengyel zsidókon át, és aztán borzasztó szomorú módon a magyar zsidókig szinte tökéletesen végrehajtotta. Tehát egy nem hétköznapi szervezőképességgel rendelkezett, és ugye a háborúnak ezek a teljesen abnormis viszonyai megfelelő terepet és környezetet nyújtottak ahhoz, hogy ő neki ez a féle tehetsége kibontakozzon. Na most ugye, ami nagyon hosszú időn keresztül, egy bizonyos idő után természetesen Eichmannnal és a szörnyűséges szerepével az egész világ tisztába jött, egymás után jelentek meg a különböző publicisztikák, híradások, könyvek. Eichmann pedig élte a maga életét, viszonylag zavartalan életét Argentinában, de nagyon-nagyon szerény körülmények között, amire egyébként én magam sem tudom pontosan a választ, hisz hatalmas vagyonok fordultak meg a kezéből, és úgy látszik, hogy ez elfelejtette ellopni a ellentétben más náci bűnösökkel, ellopni ennek a vagyonnak egy részét, és a többi náci, mert ugye Argentina ebben az időben Perón elnöksége idején rendkívül erősen szimpatizált a nácikkal, és egyfajta menedékhely volt a számukra. Ő neki csak egy kis álláskát biztosítottak ott különböző cégeknél. Egyébként maga a lakhatási körülményei is nagyon rendkívüli módon szerények voltak, és éppen ez az egyik körülmény, aminek köszönhette nagyon hosszú időn keresztül, egészen 1960-ig a megmenekülését, mert mindenki valami dúsgazdag, a földi javakban duskálódó embert keresett, nem pedig egy ilyen kis jelentéktelen senkit, aki hát a munkahelyére másfél órás buszozással jut be, és a házában egyébként még közművek sincsenek, nincs bevezetve például az áram. Na most a lényege az, hogy, és tulajdonképpen azért a korabeli igazságszolgáltatás és a titkos szolgálat is hibás azért, hogy nem tűnt föl, senkinek nem tűnt föl, hogy az Ausztriában élő feleség egy idő után eltűnt Eichmannnak, követte őt Argentínába. A gyerekek követték őt Argentínába. És a gyerekek is beilleszkedtek az argentin társadalomba, és végül is ennek köszönhette tulajdonképpen a bukását, mert egy lánynak udvarolt, akiről nem tudta, hogy zsidó, és a saját nevét viselte, tehát az Eichmann nevet viselte a fiú, és aztán amikor az édesapjának beszámolt az udvarlójáról, és beszámolt azokról a gyanús körülményekről, nem mehet el a fiúnak a lakására, nem ismereti meg az ő szüleit, és a többi, akkor föltámadt a gyanú, és ez a család volt, aki értesítette Franz Bauer német főügyészt, aki ebben az időben lelki ismereti kötelességének tartotta a nácik üldözését, és ő volt az, aki némileg még a hivatali kötelességét is megszegve, nem a német hatóságokat mozgósította, mert abban biztos volt, hogy a túlságosan sok náci tisztviselővel terhelt német államapparátus nem fog hatékony intézkedéseket tenni, némileg megsértve saját hivatali kötelességét közvetlenül az izraeliekhez fordult, akik szintén ebben az állapotban voltak, amiről már korábban beszéltünk, hogy körülbelül mindenkinek elege volt a szörnyűségből, Izrael egymás után viselte a háborúkat, meglehetősen instabil állapotban volt ebben az időben, olyan túl nagy kedve nem volt Izraelnek ahhoz, hogy Eichmannt üldözze, most akkor vagy ott van, vagy nincs ott, most egy lánynak az elmondása alapján oda menjenek, hogy állapítsák meg, akkor valakit odaküdtek, akkor az ottan szerencsétlenkedett. Lényeg az, hogy a Bauer viszont annyira rossz néven vette ezt a féle tehetetlenséget, hogy kiutazott Izraelbe, találkozót kért az izrael legfőbb ügyésztől, és nyíltan megmondta, hogy ha nem tesznek megfelelő intézkedéseket, akkor az ő rendelkezésére álló információkat a sajtó tudomására hozza. Na, ez egy teli találat volt. Innentől aztán beindult a politikai mozgás, és kiadták az utasításokat, és valóban egy zseniális szervezést követően, amiben óriási kockázatok is voltak, ugye az előbb elmondott módon Eichmannt elfogták és Argentinából hazahozták. Na most miért olyan érdekes ez az egész Eichmann per, hisz más SS tiszteket is felelősségre vontak? Valóban mind a mai napig a jogászok számára a joghatóság kérdése fölmerül, ugye a halálbüntetés kiszabhatóságának a kérdése fölmerül, ugye hát is számos filozófiai kérdés is, amit ezzel kapcsolatban meg kell oldani. Tehát egy kis udvarlónak, illetőleg egy ifjú hölgynek köszönhet te tulajdonképpen a vesztét az Eichmann.
Hamarosan folytatjuk a könyvajánlót, a cím az SS kiiktatása, dr. Téglás Péter ajánló rovatában vannak, és ezt fogjuk folytatni hamarosan.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel, a cím az SS kiiktatása, egy friss műről van szó.
Még a könyv nagyon nagy érdekességet és a mai napig megoldatlan érdekességet vet föl Bormann, Martin Bormann személyével kapcsolatban, aki Hitlernek gyakorlatilag a helyettese volt. Tehát Hitler nem létezett Bormann nélkül, hisz az összes problémáját, személyes problémáját, az öltözködésétől kezdve, a fogadásokon keresztül, az étkezéseken keresztül Bormann titkárként, ugye, és pártvezető ként szervezte, tehát tulajdonképpen Hitler után a náci államnak mondhatni, hogy a második legbefolyásosabb embere volt, és 1945-ben, mikor 30-án Hitler öngyilkos lett, Bormann a bunkerból társaival együtt elmenekült, és nyoma veszett. És hát ugye ebbe Wiesenthal és az összes többi náci vadász nem volt hajlandó beletörődni. Égen földön keresték, természetesen nagyon sok helyen látták, Egyiptomba, látták Argentínába, látták Brazíliába, mindenütt föltűnni, és mindenféle nyomok voltak. Hát aztán utána, amikor ezeket az információkat leellenőrizték, akkor mindig kiderült, hogy ez hamis. Na most rövidre fogva, Bormann nagy valószínűséggel 1945-ben menekülés közben egy aknatalálat következtében életét veszítette. Ami miatt viszont én kiemelem ezt a történetet, az az, hogy a törvényszéki orvosi vizsgálat során megállapították a fogsoráról, hogy olyanféle beavatkozás történt, egy olyanféle fogpótlás történt, amelyet 1945 előtt nem végezhettek el, mert olyan eljárást és olyan anyagokat akkor még nem ismertek. Ez körülbelül 50-52 körül történhetett. Viszont Bormannak a tetemét Berlinben egy vasúti pálya közelében építkezés közben találták meg. Hosszú ideig kétségbe vonták, hogy az Bormann, hogy a tetem Bormanntól származik. A 90-es években azonban a DNS vizsgálat, hisz a DNS vizsgálat abszolút exakt dolog, tehát azzal nem lehet vitatkozni, megállapították, hogy igenis az a tetem Bormann holtteste. Viszont a válasz, hogyha valaki 1945-ben ott meghalt és ott elhantolták, 52-ben hogyan végezhettek rajta fogászati beavatkozást? Na most föltétlenül egy fantasztikus újdonság, de ez tényleg a kalandfilmekbe illő fantasztikus, aminek megint csak van magyar vonatkozása. Tehát 1943-ban Olaszország kiszakadt a tengelyből, ahogy ezt egyébként Mussolini hívta. Mussolinit letartóztatták, egy hegyi szállodában őrizték, Hitler viszont parancsot adott a kiszabadítására, amelyet nem más hajtott végre, mint a híres hírhet Otto Skorzeny, nevezetű SS-tiszt, aki egyébként mind megjelenésében, mint kiképzésében tényleg nagyon imponáló személyiség volt. Tetejében még ugye a megjelenésében is volt valami félelmetes, mert az arca egyik részén volt egy sérülés, egy ilyen hosszú vágás, tehát még ránézni is borzalmas volt erre az emberre.
Spielberg filmekben láthatjuk ennek hasonmását.
Igen, és hát ugye magyar vonatkozása is van, mert 1944. októberében Skorzeny volt, aki a budai várat elfoglalta, és Horthy Miklóst is letartóztatta. Úgyhogy mi nekünk is van okunk szeretni ezt az embert idézőjelben mondva. Na a lényeg az, hogy Otto Skorzeny tulajdonképpen közvetlen háborús bűnökkel, tehát mondjuk koncentrációtábor vezetéssel, vagy emberek legyilkolásával ilyen módon nem volt vádolható. Ő katona volt, és hát ugye minden véres tettet végrehajtott, amit egy háborúban végre szoktak hajtani. 45 után sikeresen elmenekült, ő is Argentinába került, később pedig visszajött Spanyolországba, a Franco Spanyolországába, ott aztán megfelelő politikai és hát fizikai védelmet biztosítottak a számára. Na most időközben Izrael nagyon komolyan megriadt, mert a náci vadászat ugye az érdekes módon nem terjedt ki azokra a tudósokra, akik fantasztikus teljesítményt nyújtottak a háború során, mondjuk a rakéta kísérletezéssel kapcsolatban, és tudnivaló volt, hogy a 60-as években már Egyiptom ezeket a német tudósokat fölkereste, jelentős fizetség fejében fölfogadta őket, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megfelelő rakéta csapást tudjon mérni Izraelre. Hát ez komoly aggodalmat keltett Izraelbe, és akkor hát ugye mindenféle módszert, titkosszolgálati módszert bevetettek, amilyen hát emberileg teljesen érthető, hát ugye ezeket a tudósokat zaklatták telefonon, megijesztették az utcán és a többi, tehát azért elég sokan kezdtek el egy idő után gondolkodni, hogy megéri-e ő nekik az egyiptomiaknak dolgozni, és az egyik ilyen tudós, aki még mindezek ellenére sem igazán riadt vissza a tevékenységtől, viszont félt, tudta, hogy hol találja Otto Skorzenit Spanyolországban, kérte őt, hogy védje meg, tehát legyen kvázi a testőre, amelyre Skorzeni vállalkozott, elhívta magához, és egy váratlan pillanatban ezt az illetőt tarkon lőte. A Skorzeni tarkon lőte a német rakéta tudóst. Hát ugye a könyvet olvasva, hogy hát úristen, hát mi történt? Hát miért lövi le? Hát tudnilik a Skorzenit időközben a Mossad, az izraeli titkosszolgálat beszervezte, és ezt a feladatot adta neki, hogy legyen szes, pusztítsa el ezt a rakétatudós. Tehát azt az Otto Skorzenit, aki a német hadsereg dísze volt, aki egy közmondásos alak volt a bátorságáról, a vakmerőségéről, hát ugye Mussolini kiszabadításáról, és a többiről, egy idő után Mossad ügynök lett belőle.
Valóban kalandregényekbe illő a valódi történelem, hihetetlen. Itt fogjuk most abba hagyni, olvassák el a könyvet. Az SS kiiktatása című friss könyvről hallottak ajánlót. Dr. Téglás Péter ajánló rovatában köszönöm, hogy velünk voltál, Péter, és köszönöm a könyvajánlót.
Köszönöm szépen.